Űrkorszak. Nem sci-fi, nem ámítás, avagy magyar szakemberek az univerzum felfedezői között. A hazai űrkutatás eredményei első kézből.
Ez az űrkorszak itt a Spirit FM-en. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Vince Bence. Egy újabb izgalmas témába vágunk ma bele, méghozzá abba, hogy nemrégiben elkészült a tejútrendszer egyik legrészletesebb térképe. Na de hogy miért is van nekünk szükségünk térképekre, főleg a tejútrendszerről, azt kiderítjük a mai adásban. Aki pedig ebbe segítségemre lesz, az nem más, mint Kis László, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója. Köszöntöm László, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok! Örömmel veszek részt mindig ilyen jó műsorokban.
Na de miért kell nekünk ilyen részletes térkép?
Ugye a Gaia űrobszervatórium az nem csinál más, mint sok-sok számot fölvesz, szkennelve az eget 2013. decemberi indulása óta, tehát lassan már 9. éve működik ez a dolog. Miért van rá szükségünk? Hát azért, mert a földrajzi felfedezések korszaka egyáltalán nem ért véget azzal, hogy a földünket föltérképeztük. Ugye az óceán aljzatát még egyébként nem ismerjük olyan kellő mélységben, mint mondjuk a felszín. Ezt kiterjesztettük már, mint a földrajzi felfedezések korszakát a naprendszerünk égitestjére, Hold, Mars, Vénusz, Jupiter holdak, Szaturnusz holdak, tehát mondhatjuk azt, hogy a legszűkebb kozmikus hazánkat, a naprendszert már elég jól fölmértük, tudjuk, hogyha valami érdekes helyre el akarunk menni, az hol van, és hogyan juthatunk el oda. Természetesen az egy vad science fiction lenne állítani, hogy most azért van szükségünk a naprendszerünket is magába foglaló tejútrendszer fölmérésére, mert szeretnénk űrhajóinkkal a csillagközi térbe kirajzani, bár én zárójelben jegyzem meg, én nagyon szívesen ezt megtenném, ha ez lehetséges lenne, de jelenlegi technikánkban messze túlmutat a dolog. De minden esetre fölfogható az, hogy a körülöttünk levő természeti környezetünk föltérképezésében és megismerésében a mi, hol, merre, meddig, honnan jön és merre megy, ez valami, vagy csak megy valahova. Ezekre az alapkérdésekre a választ most kiterjesszük arra a csillagvárosra, amelyben van nagyjából 100-200 milliárd csillag, és egyike ezeknek, ami napunk körülötte 8 bolygóval, egyikük az élet. Hány lehet még odakint, amelyiken szintén esetleg lehet élet? Ezt nem tudjuk, és a Gaia se fogja nekünk megmondani, de azt, hogy hol vannak ezek a kozmikus világító tornyok, a csillagok, csillagtestvéreink, körülöttük hol van bolygó, hol nincs bolygó, hol lehet esetleg életnyomait keresni más űrcsillagászati csúcsműszerekkel, na ehhez kell egy olyan térkép, a csillagászok ezt katalógusnak hívják, ami az összes csillag, összes égitest itt a naprendszerben és naprendszeren túl a tejútrendszerben, és még a műszer által megörökített módon a tejútrendszerükön túli világból és az extragalaxisok világából is megadja magát. Tehát egy tétel, egy jelenleg már lassan 2 milliárd sorból álló hatalmas nagy katalógusban. Most, ami friss esemény ebben a hosszú történetben, ugye említettem, 13 végén indult maga a Gaia űrmisszió, bő 15 évnyi fejlesztés után az Európai űrügynökség tagországainak adófizető polgárai nagyjából 1 milliárd eurót leperkáltak erre a projektre, hát a 20 év alatt. Na hát ami most legújabban történt, az, hogy a harmadik adatkibocsátás során ez a 2 milliárd soros nagy adattáblázat kibővült legalább még 25-26 oszloppal. Tehát egy gigantikus adatmennyiség zúdult rá a csillagászokra, akik ebből sok-sok okosságot meg tudtak mondani. Na hát erről beszélgetünk ma.
És mik lesznek ezek az okosságok?
Hát mik lesznek ezek az okosságok? Például, hogy a tejútrendszerünk, mint egy nagy galaxis, mint test, azon belül, hogy mozognak a csillagok, hogyan keringünk, nem csak mi a napunk, hanem az összes többi csillagtestvérünk, ugye, mint említettem, nagyjából 2 milliárd objektum van ebben a katalógusban. Minden egyes csillagra meghatározta a Gaia a kémiai összetételt. Ezáltal az egyedi csillagok eredete kiderül, hiszen a fém szegény csillagok azok a idős, a tejútrendszer korai korszakában kialakult csillagok, a fémben dús csillagok pedig, amit az elmúlt néhány milliárd évben keletkeztek. Tehát egyfajta kortérkép is föltárul elénk, mert ott, ahol a fotókon csak látunk csillagfelhőket, meg porfelhőket, azonnal kiderül, hogy hol vannak a fiatal csillagok, hol vannak az idős csillagok, ezek hogy mozognak egymáshoz képest. Tehát eddig a csillagok mint sejtek voltak, a tejútrendszer pedig mint egy test. Mint amikor a biológia évekig vagy évszázadokig csak egyedi sejteket vizsgál, mondjuk az emberi testben megnézzük a bőrsejteket, a hámsejteket, a nem tudom milyen, a szívsejteket, a szaporodási sejteket, és aztán egyszer csak megértjük, hogy maga az ember, mint test, egy nagy szervezet, az hogyan működik. Ilyen szintű a megismerésben az ugrás, a minőségi ugrás, amit most a Gaia adatai lehetővé tettek számunkra, hogy a tejútrendszer, még egyszer, mint kicsit tágabb kozmikus hazánkat megértjük, és ami a tejútrendszerünk mégiscsak egyfajta hát alappont, amiből az egész univerzumban szeretnénk kiugrani, hiszen a többi galaxis, amiből van nagyjából másik 100 milliárd itt a belátott világegyetemben, azoknál is az, hogy egyet közvetlen közelről, belülről megismerjünk és megértsünk, és mondjuk a galaktikus archeológiai módszereivel feltárjuk azt, hogy annak idején 10-12 milliárd évvel ezelőtt hogyan jöttek létre ezek a struktúrák, ezáltal megérthetjük azt is, hogy az anyag a legnagyobb léptékű méretskálákon, a milliárd fényéves skálákon is hogyan csomósodott, hogyan fejlődött. Tehát itt nagyon sok, hogy mondjam, közvetlen és közvetett kapcsolódás van sok tudományt lehet a csillagászaton belül, de bizony még a csillagászaton kívül is.
Milyen egyéb területek jelenhetnek meg a csillagászaton kívül, ahol ezeket az adatokat tudják majd használni?
Hát nézze, a 21. század a jelenkor fizikájának két legkritikusabb kérdése szerény véleményem szerint az az, hogy a sötét anyag és a sötét energia, mindkettőt a csillagászok mutatták ki, hogy mindkettő létezésére a csillagászati megfelelések utalnak, azok pontosan miből állnak. Ugye a csillagászok mutattak rá legerősebb bizonyítékokat az 1970-es, 80-as években, hát előbb bányászva, galaxisok nagyon részletes vizsgálatával. Az arról szól, hogy az univerzumunkban van egy valamilyen anyagfajta, amit nem látunk. Nincs sugárzása, de van gravitációja. Ugye ezt nevezték el a csillagászok sötét anyagnak, mert van a tömegvonzása, a galaxisok forgását, azt például befolyásolja, a galaxisok csomósodását befolyásolja, de halvány lila gőzünk nincs, hogy mi a fenéből áll ez. És itt igenis a fizika alap fundamentális kutatásai, a részecske fizika, a térelméletek, a Higgs részecske, hogy ezek hogyan kapcsolódhatnak a gravitációhoz, ami az univerzum méretskáláján meghatározó szerepet játszik a struktúrák kialakulásában, ezt még nem értjük. És a mi tejútrendszerünkben is tudjuk, hogy van sötét anyag, és az egyedi csillagok mozgásai, amit a Gaia kimértett, nem csak térbeli pozíciót mért ki, hanem mozgásokat is. Egészen konkrét térbeli mozgás vektorokat határoz meg, tehát tényleg milliárdnál több csillagra. Ezeknek a mozgási mintázatai elárulják azt, hogy a tejútrendszerünkben hol van sötét anyag, az esetleg csomósodik-e, esetleg van-e valamiféle kitüntetett csomósodási iránya, és akkor már valamivel többet tudunk, mint pusztán csak a létezésen túl. Ez olyan, hogy tudjuk, hogy vannak szép hölgyek. Ezt általában mesélik nekünk. De kimegyünk az utcára egy ilyen meleg, szép nyári napon, azonnal látjuk, hogy miről beszélnek a leírások. Tehát itt a csillagászok itt konkretizálhatják azokat a jeleket, amik itt a tejútrendszerünkben belül a sötét anyagra vonatkoznak, és akkor én azt gondolom, hogy a fizikus kollégák is, akik egyébként a csillagászathoz nem nagyon konyítanak, vagy nem földétlenül konyítanak, elkezdenek ezeken a témákon gondolkozni. Az asztrobiológia, pedig az élet lehetséges helyszíneinek a földerítés, az élet kialakulása más csillagok körül, az pedig egy annyira multidisziplináris tudományág, bár jelenleg még csak egyetlen egy égitestvérünk velünk éltet itt a mi szép gyönyörű kék földünkön, és ezt kéne leginkább megőrizni. De minden esetre azzal, hogy föltárjuk azt a szőnyeget, ahol szét vannak dobálva a potenciális játékkockák, amivel asztrobiológusok eljátszadozhatnak, na ezzel azt gondolom, hogy a hatásunk messze túlmutat az asztrofizikáig.
Ehhez a hatalmas adatbázishoz, amelyet most összegyűjtenek, ki fér hozzá? Akár mi zöldfülűek is megnézhetjük ezt az adatbázist? Bár nem biztos, hogy sokat értünk belőle.
Hát nézze, ahogy említettem, ez tulajdonképpen egy 2 milliárdszor legalább 200 oszlopos, hatalmas Excel táblaként is elképzelhető. Tehát ezek teljesen publikus adatok az Európai Űrügynökség, az ESA-nak a honlapján keresztül. Ember beüti a keresőbe, hogy Gaia DR3, az első találat egy esa.cosmos.int végződő, vagy leírású, vagy doménjelű honlap lesz, ahol rá lehet keresni objektumra, rá lehet keresni mindenféle paraméterek szerint az adatok, ezeket le lehet szűrni, és le lehet tölteni a saját számítógépünkre ilyen olvasható textfájlokként, de még egyszer akár Excelbe is beolvasható, csak bírja az a számítógép és az az Excel memóriával, ami egy 2 milliárd soros Excel táblával akar foglalkozni. Tehát nyilvánvalóan mi csillagászok nem Excel-ekkel operáljuk, nem Excel-ekkel dolgozunk fel ezeket az adatfájlokat, magasabb szintű nyelvekkel, hatalmas nagy adattömböket lekezelni képes szoftver, környezetben dolgozzuk fel az adatokat, de ezek teljesen publikusak. Azt kell érteni, hogy elköltöttünk 1 milliárd eurót arra, hogy megépüljen ez a minden korábbinál pontosabb szögmérő eszköz. A Gaia az valójában nem mér mást, mint szögeket, fényességeket, meg sebességeket. A szögek azok az égi pozíciók pedig változnak amiatt, hogy a Földünk kering a nap körül. Januárban kicsit másképp látjuk az eget, mint júniusban, amikor a Földünk odébb megy 300 millió kilométerre a térben. A Gaia az a Földdel együtt kering a nap körül, tehát fél évvel később a Gaia is 300 millió kilométerrel odébb van a térben, a közeli csillagok a háttérben lévőkhöz képest kicsit elmozdulnak. Ez pontosan ugyanaz a térlátás, mint ami az emberi fejben is történik. A két szemünk, azért van két szemünk, mert a bal szemünkkel és a jobb szemünkkel különböző irányba látjuk a közeli tárgyakat, tehát látjuk, hogy milyen messze vannak. Én ezért gondolom azt egyébként, hogy a görög mitológiának a Kyklopsz nevű lénye, aminek pusztán csak egy szeme van, az valójában evolúciós szempontból egy olyan zsákutca, ami soha nem is felültetett ki, mert nincs térlátás egy szemmel. Na, szóval a lényeg a viccet félretéve, hogy a Gaia az ilyen típusú méréseket végez nagyon precízen, plusz kiegészítő műszerekkel mindenféle egyéb dolgot hát kimért, és hát az volt kezdettől fogva a döntéshozók felé a kommunikáció, hogy különböző adatkibocsátásokkal nem várjuk meg a leghosszabb mérési adatidőnek a kialakulását, ami úgy tűnik, hogy kb. 10 év lesz, és majd akkor adunk ki adatokat, hanem már időközben, útközben is előzetes adatkibocsátásokkal mutatjuk be azt, hogy nem lett rosszul elköltve az 1 milliárd euró. Ezért volt első adatkibocsátás 2016-ban, volt második adatkibocsátás 2018-ban, azaz az adatkibocsátást publikáló szakcikk abban az évben a legidézettebb csillagászati ciklet, és szerintem minden idők egyik legidézettebb csillagászati cikke, ma már, szerintem 4-5 ezer hivatkozás van arra az egy cikkre, és 2021 végén jött a korai harmadik adatkibocsátás, amire most jött a full harmadik adatkibocsátás 2022. júniusában. Tehát így lépésről lépésre jönnek ki az adatok, és ezek mind a kibocsátás napjától kezdve publikusok, ön is. Bárki, aki szereti a számokat, az rossz ember nem lehet, megkeresi Gaia DR3, van egy felület, ott le lehet keresgélni, és ha az ember érti, hogy mit keres, akkor adott esetben hasznos dolgokat tud csinálni. Egyébként van egy csomó lehetőség a matőrcsillagászok számára is, hogy érdekes dolgokat kihozzanak, de ez már nagyon messzire elvezet.
Ezekben az adatok gyűjtésében magyarok részt vesznek? Nekünk magyaroknak van hozzá közünk?
Így van, erre nagyon büszkék vagyunk. Ugye Szabados László volt az, aki még az 1990-es évek végén azt mondta, az egyel korábbi európai űrügynökségi űrasztrometriai műhold a HIPARCOS program sikere után, zárólás megjegyzés, a HIPARCOS az 1989 és 93 között működött, és a legközelebbi mondjuk 100 parszekén, tehát 300 fényében belül nagyjából 100 ezer csillagot mért fel. Tehát 100 ezer csillagot, ugye a Gaia most 25 év, sőt 30 évvel később 2 milliárdnál jár, amit most nem akarok szépen kiszámolni, nagyjából legalább 10 ezer, vagy 20 ezer szer több, tehát sokkal-sokkal több. De a lényeg az, hogy a HIPARCOS-nak a sikere után a 90-es években Szabados László úgy döntött, hogy a Gaia a következő, már akkor meghirdetett űrbéli pozíciómérő űrprogramban részt kell vennünk nekünk is. És így az ő álhatatos munkájának köszönhető már a 2000-es évek első évtizedében az Európai Ügynökség akkor még társult tagországi támogatási forrásain keresztül szerzett olyan lást, amivel egy kis csoportot elkezdett építgetni, konkrétan a Gaiával észlelt változó csillagok a pulzáló szuperóriás Cefeidák vizsgálatára, hát fókuszálva. Ők a kis csapatukkal a 2010-es év környékén már konkrét szoftverkódokat fejlesztettek a Gaia számára, és ez a 20 éves munka most a 2018-21-22-es adatkibocsátásokban ott érte be a gyümölcs, ott érte ennek a gyümölcse, hogy a magyar csapat mind társszerzői lettek az összes cikknek, vagy hát az összes releváns cikknek. A friss adatkibocsátásban egész konkrétan van egy magyar első szerzési cikk, Marton Gábor és Népi Zenekara, akik ugye fiatal csillagok beazonosítására gépi tanulásos eljárásokat, tehát ilyen mesterséges intelligenciára emlékeztető szoftveres eljárást fejlesztettek ki, kimondottan a Gaia műhold adatainak a minél pontosabb értelmezéséhez. Tehát ide a magyar csillagászok dolgoztak be, összesen egy ilyen 10-12 ember, ami a teljes magyar csillagász szakmának egy ilyen nagyjából 10%-a, talán egy kicsit több is, és ez a szoftverfejlesztő eljárás kidolgozó értelmezési tudományos program előkészítés, és aztán a tudományos program végrehajtása során a maximális információ kinyerését szolgáló eljárások kifejlesztésébe dolgoztak be magyarok. Tehát teljesen megérdemelten társszerzők a kollégáim a Csillagászat és Földtani Kutatóközpont Csillagászati Intézetében, mert nagyon komoly munkákat végeztek a szoftveres és a tudományos előkészítési és elemző oldalon. Ebbe magyar vas nincsen. Volt már olyan asztrofizikai műhold, ami a magyar vas is került, ez ugye a Keopsz űrteleszkóp, ami még most is működik, ugye 19 decemberre óta oda a Miskolci Admatis Kft. Legyártott egy jó egy kilós eszközt, egy radiátorelemet. A Gaiában ilyen nem készült, de az, hogy ezek az aktivitások úgy egymásra épülnek, jól jelzi azt, hogy majd nagyjából egy 8 év múlva lesz egy újabb űrteleszkóp, az Ariel, amihez már egész komoly ipari megrendelés is hát érkezett a magyar űripari cégek számára. Tehát igazából ezek fontosak, én azt gondolom, mert a tudomány mellett a kutatás, fejlesztés, innováció hármasából mind a hármat képesek ezek a projektek megszólítani. És a Gaia is ilyen, és a következő évtized európai tudományos űrcsillagászati misszió is mind ilyenek.
Hogyha átlag emberként tekintünk erre a hatalmas adathalmazra, amit most összegyűjtenek nekünk, mit profitálhatunk mi ebből? Mit jelent ez nekünk a mindennapi életünkre vonatkozóan?
Hát nézze, ettől nem lesz olcsóbb sem a kenyér, sem a hús, de még az euróforint árfolyam sem fog módosulni. Amit én így ilyenkor el szoktam mondani, ugye ezzel, hogy a kozmikus távlatokat kibővítjük, kiegészítjük, ezzel egy elemi érdeklődést elégítünk ki a nagy közönség felé. Ugye sokszor szoktánk tőlem kérdezni, na de a csillagászok mivel járulnak hozzá a tudományuk társadalmiasítására. És valójában a legtermészetesebb válasz az az, hogy a csillagászat az egy olyan magas prioritást vagy magas érdeklődést kiváltó tudomány, amelynek az eredményeit szinte senki nem érti, de szinte mindenkit érdekelnek. Most, hogyha kicsit elhallgatok, akkor a háttérben egy ilyen morajlás hallatszik, az ugye a júniusi bolygó együttállása hajnali égen a teljes magyar médián végig söpört, és még bozult tűzként égni fog napokig. Miért? Azért, mert emberek százezreit, de megkockáztatom, millióit fogta meg az a téma, hogy most akkor az összes 8 bolygó egy hajnali égen végig söpörve a pillantásunkra megnézhető. Tehát van egyfajta társadalmi kíváncsiság a kozmosz titkai iránt. Ha mi ezt kielégítjük, akkor egy valódi, létező társadalmi igényt szolgálunk. De ez nyilvánvalóan lehetne nyugodtan felhőfújás is, tehát azt mondjuk, hogy ez kit érdekel. Azt is lehet mondani, hogy a társadalmunk számára nagyon fontos az, hogy a műszaki matematikai természettudományi területeknek a népszerűsége az elmúlt évtizedekben, most már többes számot kell mondani, jelentősen csökkent. Most ezekkel a kozmikus távlatokkal, amiket kitárunk tényleg, és a nagy közönség számára mondjuk így azt, hogy fogyasztható formában előállítunk, hiszen én is most önnel a legfőképpen azért beszélek, hogy minél nagyobb közönséghez jussanak el ezek a felfedezések. Na ezzel a fiataloknak a fantáziát, ha megfogjuk, akkor azt tudjuk mondani, hogy nem kell mindenkiből csillagásszá fejlődni. De még csak űrkutatóvá sem kell nemesednie mindenkinek. De ha legalább egy 2-3 évig az egyetem felé ilyen irányokba végeznek emberek vizsgálatokat, akkor olyan jellegű probléma megoldási képességhez és készségekhez jutnak, amit az életnek bármely területén tudnak alkalmazni, másrészt pedig a matematikai, műszaki és természetes és informatikai tudományokat is tudjuk népszerűsíteni. Hiszen mi informatikább annál, mint hogy 2 milliárd csillagból csináljunk asztrofizikát. Iszonyatos, hogy nagy adatoknak a lekezelése, egy csillagászati, fizikai, adott esetben kémiai, biológiai aspektusokkal bíró kutatásban. Ez mi más, ha nem műszaki, matematikai és természettudalmi, illetve informatikai, röviden NTMI, vagy angol betű szóval STEM területeknek a népszerűsítése egy dologgal, rendkívül hatékonyan, én azt gondolom. Tehát én azt mondom, hogy a kenyéreci nem lesz olcsóbb, de több okos és szép fiatal fog majd ezekkel a témákkal adott esetben tanulmány során foglalkozni, és a társadalmunknak a valódi létező kíváncsiságát is hatékonyabban tudjuk kielégíteni.
Ehhez kívánunk nagyon sok sikert az elkövetkezendő években, illetve évtizedekben, és hát ahogy hallhatták önök is, kedves hallgatóink, igenis ott vannak a magyarok ezen a területen is, úgyhogy hát akkor várjuk az utánpótlást, és reméljük, hogy nagyon sok fiatal kap majd kedvet, és választja ezt a pályát a következő években vagy évtizedekben. Kis Lászlónak, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatójának nagyon szépen köszönöm az elmúlt perceket. Én azt gondolom, hogy rengeteg hasznos információt kaptunk.
Szívesen máskor is.
Ez volt már az űrkorszak, önöknek nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottak. Egy hét múlva újra jelentkezünk, és egy újabb izgalmas területet mutatunk majd meg önöknek. Köszönöm a figyelmet még egyszer, az elmúlt percekben Vince Bencét hallották. A viszont hallásra.